Kedves hallgatom! Mózes 5. könyve 16. részének 13. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Tarts sátoros ünnepet 7 napig, amikor megtörténik a betakarítás szérűdről és borsajtódból. Ez egy másik örömünnep volt. 7 napon át tartott, és azt is az Úr által kiválasztott helyen kellett megünnepelniük, vagyis Jeruzsálemben. Évenként 3-szor jelenjék meg minden férfi Istenednek az Úrnak a színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt, a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől, az Úrtól, aki adja azt neked. Mózes 5. könyve, 16. rész, 16. és 17. vers. Ez volt a 3 fő ünnep, amelyet Jeruzsálemben kellett megtartaniuk, és minden férfinak föl kellett mennie ezekre az ünnepekre. Évente 3-szor kellett Jeruzsálembe utazniuk ez ünnepek megtartására. Ez mindig az örvendezés alkalma volt. Figyeld meg, hogy az Úr elé örömmel kellett járulniuk. A 16. fejezet a bírákra vonatkozó parancsolatokkal zárul. Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. Mózes 5. könyve, 16. rész, 18. vers. A bíróság abban a korban nem épület volt a városok közepén, vagy valamelyik téren. Ahelyett, hogy a városközpontban lett volna, a város szélén, a város körül levő fal kapujánál állították föl. Ennek oka az volt, hogy azon a kapun át léptek be a polgárok a városba, vagy távoztak a városból. Az volt a gyülekezési hely, mint ahogy a tereken gyülekeznek össze az emberek a mi városainkban. Ismerve az emberi szívet, Isten figyelmeztet az igazság eltorzítása ellen, a személyválogatás, vagy a megvesztegetés elfogadása ellen. Ne ültess semmiféle szent fát Istenednek, az Úrnak az oltára mellé, amelyet építesz. Ne állíts szent oszlopot se, mert az gyűlöli Istened az Úr. Mózes 5. könyve, 16. rész, 21. és 22. vers. A berkeket a bálványimádással és a bűnös istenimádattal kötötték össze abban a korban. Ezért nem engedte meg az Úr, hogy ilyen berkeket ültessenek. Azokban a berkekben oltárokat és képeket állítottak a bálványoknak és a pogányok isteneinek. Láthatod, hogy ez nagyon közel állt az európai druidák istentiszteleteihez. A pogánysággal kötődnek össze ezek a berkek, és Isten óvja népét ezektől. A 17. és 18. fejezetben olyan ige szakaszhoz érkezünk, ami a királlyal, a pappal és a prófétával kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magában. Ők voltak Izrael népe körében a fő tisztségviselők, abban a teokráciában, amelyet Isten alkotott az ő népének. Isten fektette le a szabályokat ezeknek a vezetőknek. Ne áldozz Istenednek az Úrnak olyan bikát vagy juhot, amelyben fogyatkozás vagy bármilyen hiba van, mert utálatos az Istened az Úr előtt. Mózes 5. könyve, 17. rész, 1. vers. Isten megmondta, hogy minden teremtmény elsőszülöttje az övé. Azt is kijelentette, hogy minden fölajánlás, amit elébe visznek, legyen tiszta és folt nélküli. Amikor az Ószövetség utolsó könyvéhez érkezünk, akkor azt olvassuk, hogy Malakiás felsorolja Isten vádjait népével szemben, azokat a bűnöket, amelyek ítéletét váltották ki. Az első vád az, hogy beteg állatokat ajánlanak föl Istennek. Tegyük föl, hogy egy földművesnek van egy nagyon szép bikája, amit meg akar tartani magának. Egy reggel kimegy az istállóba, és észreveszi, hogy megbetegedett az az állat. Ezt mondja fiainak: igyekezzetek, fiaim, ezt a bikát szekérre helyezzük, és elsietünk vele a templomhoz, és fölajánljuk ezt a díjnyertes bikát az úrnak. A szomszédok ezt mondják: figyeljétek csak, milyen bőkezű! Istennek ajánlja a díjnyertes bikát. De Isten, aki ismeri a szívet, ezt mondja: nem fogadom el. Az ilyen áldozatnak semmi értelme sincs. Rájöttél-e már, hogyha a hívőket ellenőriznék azon a téren, hogy miként viszonyulnak Istenhez, akkor le kellene őket tartóztatni, és börtönben lenne a helyük. Ha a világgal üzletelnénk ugyanilyen módon, akkor börtönbe juttatnának. Mindnyájan vizsgáljuk meg magunkat. Mennyire vagyunk őszinték az Úr iránt anyagi ügyeinkben? Ne érts félre! Isten nem szegény. Övé az arany és az ezüst. Övé a sok állat a hegyek ezrein. Nem szükséges, hogy beteg állatokat áldozzanak neki. Valójában semmit sem adhatunk Istennek. Akkor miért kéri tőlünk az áldozatot? Megengedi nekünk, hogy fölajánljuk javainkat, mert ez áldásul szolgál a lelkünknek, és nem álthat meg minket akkor, amikor szűkmarkúak vagyunk Istennel szemben. Például gondoljunk arra, hogy mit teszünk a misszió munkával. Nagyon sokan a feleslegükből áldoznak, és használt ruhákat küldenek a misszióba és a misszionáriusoknak. Barátom, Isten nem akarja a maradékot. A legjobbat kívánja. Ha valamelyik lakóhelyeden azok közül, amelyeket Istened, az Úr ad neked, akad köztetek egy férfi vagy nő, aki olyan dolgot követ el, amelyet rossznak lát Istened, az Úr, s így áthágja szövetségét, ha elmegy, és más isteneket szolgál, leborul a nap, a hold, vagy az ég minden serege előtt, amit én nem parancsoltam, és ezt jelentik neked, és meghallod, akkor jól vizsgáld meg az ügyet. És ha valóban igaz, hogy ilyen utálatos dolog történt Izraelben, akkor vezest ki a kapuba azt a férfit vagy nőt, aki ezt a gonoszságot elkövette, és kövesd halálra azt a férfit vagy nőt. Mózes 5. könyve, 17. rész, 2., 3., 4. és 5. vers. Ez szigorú törvény a bálványimádás ellen. Ebből és más példákból úgy ítélem, hogy a 10 parancsolat bármelyik tételének a megszegéséért halálbüntetés járt. Ma annyira emberbarátiak és civilizáltak vagyunk, hogy száműztük a halálbüntetést. De az az érdekes, hogy most van a legtöbb törvénytelenség a társadalomban, több, mint ami valaha volt a világon. Vajon nem gondolkozunk el azon, hogy végül is Istennek van igaza? A halálra kövezés volt a bálványimádás büntetése. Megfigyelheted, hogy a bálványimádás általános volt annak a kornak a kultúráiban. A görög mitológia és a távol-keleti bálványimádás sok istent és istennőt tisztelt, és ez kapcsolatos volt a nappal, holddal és csillagokkal. Apolló volt a napisten, Diana a holdisten a görög mitológiában. Imádták a teremtményt a teremtő helyett. Hol kezdődött el mindez? Azt hiszem, ez Bábel tornyánál indult. Bábel tornya valójában gyülekezési helyük volt azoknak, akik Isten ellen lázadtak. Miért? Isten özönvizet küldött, és most imádják a napot, mert a nap, az ő érvelésük szerint, még sohasem küldött özönvizet. Nagyon érdekes, hogy nem tudták, hogy a nap a felelős a víz fölemelkedéséért. A felhők végigmennek az égbolton és hozzák az esőt. Annak a kornak a bálványimádása nem volt nagyon pontos és nem volt tudományos. Talán korunk tudománya sem mondta ki még a végső szót. Nagyon sokan ma úgy érzik, hogy az emberi bölcsesség és ismeret pontos. Tudjuk, hogy pontatlan volt a múltban. Imádták a napot, a holdat és a csillagokat, mert azt gondolták, hogy az égi testek barátságosak irántuk. Imádták ezeket, és nem a teremtőt, aki mindent alkotott. Isten megítélte őket ezért. Csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad valakit halálra ítélni. Egy tanú vallomása alapján nem szabad. Mózes 5. könyve, 17. rész, 6. vers. Figyeld meg, hogy Isten milyen gondosan védelmezi az ártatlanokat. Az ítélkezés nem lehetett önkényes. Az ember nem rohanhatott a hatóságokhoz, mert nem tetszett neki valamelyik szomszédja, és azzal vádolta a szomszédját, hogy imádja a napistent, vagy az Astóretet, a babilóniaiak istenét, vagy a Baált, vagy az Afroditét, vagy bármelyik más hamis isteneket. Két vagy három tanúnak kellett lennie ahhoz, hogy valakit elítéljenek. Társadalmunkban egy tanú szava alapján elítélhetnek bárkit. Személyesen úgy vélem, hogy ezt nem volna szabad megengedni. Isten mindig megkövetelte két vagy három tanú bizonyságtételét. Isten igazságos volt intézkedéseiben. A teokráciában az ügyeket a pap vagy a bírák elé kellett vinniük, akiket Isten helyezett föléjük. A teokráciában nem állíthattak maguk fölé királyt. Tudjuk, hogy később királyt kértek, és Isten megadta kérésüket. Emlékezz a 106. Zsoltár 15. versére. Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük. Ezt mondta pusztai élményükről is, de ez igaz minden időkre nézve. Ha Isten válaszolna minden imádságunkra, amit elébe terjesztünk, az lenne a legnagyobb hiba a világon. Isten kegyelmes és sokszor nem teljesíti kéréseinket. Ez a mi érdekünkben történik, és bizonyos vagyok benne, hogy ez a helyes. Mégis Isten engedett kérésüknek, amikor királyt akartak. Valójában, mielőtt az országba kerültek volna, már lefektette a szabályokat a királyra nézve. Ha egy ügy annyira bonyolult számodra, hogy nem tudsz ítéletet mondani a magad lakóhelyén, különböző vérontások, jogigények és testi sértések dolgában, vagy peres ügyekben, akkor menj fel arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Mózes 5. könyve, 17. rész, 8. vers. Ha ketten nem értettek egyet egy bizonyos fontos ügyben, akkor miként oldották meg a problémát, ha úgy tűnt, hogy a bizonyíték mindkét félnél egyenlőképpen jöhet számításba. Menj el a lévita papokhoz, és ahhoz a bíróhoz, aki abban az időben hivatalban lesz, és kér tanácsot, majd ők kimondják az ítéletet. Te pedig aszerint járj el, amit ők megmondanak neked azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Vigyázz, hogy mindent úgy tégy, ahogyan az utasítást kapod. A kapott utasítás szerint és a kimondott ítélet szerint járj el, ne térj el attól, amit mondanak neked, se jobbra, se balra. Mózes 5. könyve, 17. rész, 9., 10. és 11. vers. Mivel a törvény nem foglalkozott minden helyzettel, egyenetlenkedéssel, ezért az ügyeket a paphoz kellett vinniük. aztán el kellett fogadniuk a hozott döntést. A pap ítéletével szembeni engedetlenséget halálbüntetéssel kellett megtorolni. Az egyetlen eset, ami föl van jegyezve, Haggeus próféta könyve második részének 11. versében olvasható. Bizonyos vagyok benne, hogy sok ehhez hasonló eset volt a múltban. Ha a törvény határozottan foglalkozott valamilyen üggyel, és kifejezetten előírta a tennivalót, akkor nyilvánvalóan nem volt szükség arra, hogy a pap döntsön a kérdésben. Ha azonban az ügyet a pap elé vagy a bíró elé vitték döntés végett, a döntés végleges volt, és azt el kellett fogadniuk. Isten tudja, hogy eljön az az idő, amikor királyt követelnek, mint a többi népek. Isten azt mondja, hogy a királynak izraelitának és nem idegennek kell lennie. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon. Nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön. Mózes 5. könyve, 17. rész, 16. és 17. vers. Itt vannak a szabályok a királynak. Érdekes megjegyeznünk, hogy Salamon megszegte ezeket a szabályokat. Először is megsokasította a lovait. Amikor Megiddóban voltam, különösen az hatott meg, hogy nem volt olyan nagy a harmagedóni csatamező, mint Salamon istállóinak a romjai. Salamon istállói hasonlítottak a lóversenypályákhoz, vagy az állattenyésztők istállóihoz. Más istállókat is felszínre hoztak számos területen. Salamon ebbe az irányba haladt. Isten óvott ettől minden királyt. A lovak szerzése összekapcsolta őket Egyiptommal, mert onnan lehetett beszerezni a kiváló minőségű lovakat. Aztán Salamon vétkezett azzal is, hogy sok feleséget vett magának. Isten figyelmeztető jeleket tett ki már jóval azelőtt, hogy Izraelnek királya lett volna. Ne menj erre, légy óvatos! Salamonnak mégis nagyon sok felesége volt. Feleségei elfordították szívét Istentől. Harmadszor Isten figyelmeztette őket az ellen, hogy ne gyűjtsenek sok aranyat és ezüstöt. Mégis éppen Salamon tette ezt. Dávid kezdte el, de Dávid azért gyűjtötte, hogy fölépítse a templomot. Salamon folytatta az arany és ezüst gyűjtését a maga örömére. Ezért volt súlyos az adóztatás, és ez okozta Izrael kettészakadását az északi és déli királyságra Salamon halála után. Amikor királyi trónjára ül, írassa le magának e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen ez nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat. Őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve atyafiaival szemben, és ne térjen el ettől a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is, meg a fiai is Izraelben. Mózes 5. könyve, 17. rész, 18., 19. és 20. vers. A király legyen Isten igéjének a tanulmányozója. Legyen külön példánya Isten törvényéből, és olvassa azt életének minden napján. Ennek áldásáról számol be Dávid, az egyik legnagyobb izraeli király. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Első Zsoltár, első verstől a hatodik versig. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy én is tanulmányozhatom szent igédet. Add lelked erejét és vezetését, hogy én is olyan legyek, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megadja gyümölcsét, mert tőled nyeri erejét és bátorítását. Hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztus által, kérlek. Ámen.